vágod a milyen a Holmes, a Terranosznak.
Sherlock.
A Terranos az megvan? A Terranosznak a sztoria nincs meg? Az volt az a cég Amerikában, ilyen 2 éve ment csődbe kb. Egy ilyen nő csinálta, aki 19 évesen alapította a céget, 2003-ban azt hiszem. Ott hagyta a Stanfordot, megalapította ezt a céget, és az egésznek az volt a lényege, hogy a nő egy évig járt a Stanfordon, azt hiszem biológusnak tanult, vagy vegyészmérnöknek, vagy valami ilyesminek tanult, egy évig járt oda, aztán ő kitalálta, hogy ő innoválni fog ebben az egészségügyi szektorban. És akart csinálni egy ilyen, konkrétan egy ilyen dobozt, ami egy ilyen nyomtató méretű kb., ami olyan, hogy vérvizsgálatot csinál. Tehát nem az van, hogy vért vesznek, és akkor elmegy a laborba, és akkor pár hét múlva lesz eredmény, hanem nem, az ujjadból vesznek egy ilyen pöttyi vért, az bele rakják a dobozba, és a doboz ott rögtön neked megmondja, hogy milyen... milyen betegséged van, meg hogy a vérben, tehát egy normál vérvizsgálatot csinál. De ez fizikailag lehetetlen ezt megcsinálni. Tehát fizikailag is lehetetlen ezt megcsinálni, hogy mindent bepréselni egy ilyen nyomtató méretű dobozba, meg ez biológiai is lehetetlen. Tehát ez lehetetlen megcsinálni.
Mission impossible.
Igen. És ezt megmondta neki a Stanfordon a professzorai is, meg az ilyen szakmabeliek megmondták. Viszont ő mégis ezt meg akarta csinálni, és megcsinálta a cégét, szerzett befektetőket, és volt olyan pont, így azt hiszem, 2012 környékén, ahol 9 milliárd dollárt ért a cég. Uh-huh. Tehát a befektetők olyan nagyra értékelték a céget, hogy 9 milliárd dollárt ért.
Milliárd?
Aha.
Wow.
Dollár. 9 milliárd dollár.
Az igen.
Igen. És meg volt, nem is tudom, szerintem több száz vagy több ezer alkalmazott volt. Tehát rendesen ez egy működő cég volt. Annyi, hogy minimális bevétel, meg folyamatosan kamusztak, mert ugye folyamatosan mondta ez a, nem tudom, valami Holmes, na mindegy, aki alapította ezt a céget, folyamatosan kamuszta, hogy ez a gép, ez működik, meg ez nagyon jó, meg minden, de közben meg nem működött. Uh-huh. És folyamatosan így ezzel kapcsolatban hazudtak, mert mindig megkérdezték, hogy működik a gép, mert ugye mindenki kíváncsi volt a szakmabeliek is, hogy ilyet lehetetlen csinálni, ez az hogy működik. És ő mindig arra hivatkozva nem mondta el, mert hogy biztos lelopnák a versenytársak a technológiát.
Igen, igen, igen.
És így nevetséges volt az egész. És akkor végül is ez ki is bukott, és akkor most jelenleg 18-ba csődbe ment a cég, most pedig perelik ezt a nőt, aki alapította, perelik van egy indiai csávó, aki Sunny-nak hívnak, aki nagyjából a csajnál, nem tudom én, 15 évvel idősebb, de ők együtt voltak.
Aha.
Úgy, hogy az indiai csávó volt a CEO, tehát az operatív vezető, a második ember a csaj után. És ők együtt voltak, de ezt nem mondták el senkinek, és így vezették a céget.
Aha.
És a csávó egyébként előtte meg valami szoftver cége volt, tehát neki fingja nem volt az egész egészségügyi dolgokhoz szintén.
Ez egy scam akkor gyakorlatilag.
Aha. Azért nem volt publikus a cég, mert akkor ki kellett volna adni a részletes infókat, hogy működik ez a gép. Uh-huh. És akkor inkább azt mondták, hogy privátban maradnak, hogy nehogy ellopják a versenytársak a dolgot, de közben nem működött a gép, meg kamusztak az egész cégen belül.
De mindenki pénzt látott benne, és akkor ezért tömték, nyomták bele a pénzt.
Mindenkit meg tudott győzni a nő, hogy ez működni fog, vagy már működik, és mindenki, meg azt hasonlította a nő saját magát ilyen Steve Jobs-szal, Mark Zuckerberg.
Milyen szerény volt.
Igen, szóval. És meg pereskedik, meg mert ugye hazudott a befektetőknek.
Aha. Hát ja, Amerikában komolyan veszik ezeket a csalásokat, nem? Persze. Simán leültetnek ilyenért.
Persze, azt hiszem maximum 20 évet kaphat, hogy ilyesmi. Uh-huh, uh-huh. Meg hát nem kicsibe csinálta, tehát a belegondolsz 2003-ban kezdte, és egészen mostanáig, azt hiszem 18 szeptemberében adták be a kulcsot, hogy jó, akkor vége.
Aha. De tudod, az lett volna vicces, hogy a tényleg egyszer annyi pénz összegyűjt volna, hogy tényleg meg tudták volna csinálni. Hogy...
Igen. És egyébként ezt mondja a nő is, hogy csak idő múlt, hogy ebből tényleg legyen egy létező dolog.
Aha,
csak érted, geniális. Most mennyi idő? Tehát most még 20 év kellett, mert már majdnem 20 év eltelt, mióta kitalált ezt az egészet. És úgy, hogy közben meg a szakmai emberek azt mondják, hogy ez lehetetlen, ezt nem lehet megcsinálni. Tehát nem véletlen vannak azok a hatalmas, nem tudom én, Siemens gépek, meg nem tudom, amik vizsgálják a vért, meg az ilyen laborokban. Nem lehet csak egy ilyen nyomtató méretű izébe berakni azt a kis mennyiségű vért, és akkor már is megvan, hogy több száz tesztadat lefuttat, szóval ez nem,
de
nem
hát,
egyszerű.
Ugye a cukorbetegek is ugye az inzulint, azt végül is meg tudják nézni, nem tudom, megszületni az újokat, tehát hogy vannak ma az ilyen kísérletek, hogy valamilyen aspektusát lehet nézni a vérnek így azonnal.
Igen, igen, csak ez a Theranos, tehát az a, tudom, van ez a cukormérő.
Igen, igen.
Ami, vagy nem tudom, hogy hívják.
Inzulinmérő, nem, vagy valami ilyesmi.
De érted, csak az egy apró dolog, az egy specifikus dolog. De az a gép, az pedig ilyen több száz ilyen dolgot akart egyszerre megmondani. Uh-huh. Ami ezek szerint nem lehetséges. Na mindegy, ez érdekes
volt. És rápörögtél a doksikra, nem? Jó, tudom, sok mindenre rápörögtél, most ezt
mondtad. Rápörögtem az olyan doksikra, amik ilyen szkemeket néznek meg.
Aha, ötletet merítesz.
Igen. Mert rengeteg ilyen szkem van. Mondtam azt a McDonald's-osat is. Meg a másik, amit megnéztem, a vágod, van a Herbalife.
Uh-huh.
És a Herbalife-ot, ugye nem, a Herbalife ilyen nutrition termékeket gyárt, tehát ilyen étrendkiegészítőket gyárt meg le tudsz vele fogyni, meg mit tudom én. És vágod
ezt, ugye? Mint a Norbi update, nem?
Hasonló, olyasmi, igen. Csak az a különbség, hogy a Norbi update-t azt tudod venni boltba, a Herbalife termékeket pedig csak ilyen direkt sales-en keresztül.
Aha.
Tehát ilyen közvetítőkön keresztül. És ugye a Herbalife-nál megvan ez a veszély, vagy nem is veszély, hanem ez a sokan azt hiszik, hogy MLM az egész. Mert igazából tényleg az. Csak, tehát sokan azt hiszik, hogy piramis játék. És ami ugye illegális.
Igen.
Az, hogy közvetítő legyél, neked is meg kell venni a termékeket. Uh-huh. Tehát be kell fektetned. És igazából nem abból lesz pénzed, hogy eladod a Herbalife-os termékeket, hanem abból lesz pénzed, hogy magad alá szervezel embereket, akik szintén árulják ezeket a termékeket.
Igen.
És akkor így, ezzel kapcsolatban is van egy doksi film, ahol egy Bill Ackman nevű csávó így sortolta a Herbalife-nak a papírját, tehát arra fogadott, hogy csődbe fog menni a cég pár éven belül, és akkor ő csinál, van YouTube-ban egy ilyen 3 órás prezentációja a csávónak, ahol bebizonyítja, hogy piramis játék a Herbalife.
És sikerül neki? Tehát, hogy...
Azt hiszem 2013-ban vagy 2002-ben kezdte el ezt a short pozíció, tehát akkor fektetett be, hogy csődbe fog menni a cég, és ilyen, azt hiszem pár évvel ezelőtt hagyta abba, mert végülis nem ment csődbe a cég. Tehát bukott azon elég sokan.
Igen, ezek a piramis játékok amúgy működnek valami. Tehát, hogy milyen szürke zóna, szerintem nehéz rábizonyítani, hogy tényleg piramis játék. Nehéz szerintem bebizonyítani jogi szempontból.
Igen.
És igazából működnek, tehát, hogy...
Igen, csak az egészben ugye az a veszélyes, mert ha piramis játék, akkor ennek egyszer vége lesz, mert egyszer eljutsz arra a pontra, ahol már nincs több ember.
Igen.
Nem tudsz több ember beszervezni.
Igen.
És például a Herbalife az például ilyen szegényebb régiókban nagyon népszerű. Tehát például Amerikában a mexikóiak körében nagyon népszerű a Herbalife, ahol ugye alacsony az átlag fizetés, és azért száll be mindenki a Herbalife-ba, nem azért, mert le akarnak fogyni, meg egészségesen akarnak élni, hanem mert pénzt akarnak csinálni a Herbalife-val. Tehát gyakorlatilag azért szállnak be, hogy aztán maguk alá tudjanak még több embert szervezni, hogy így csinálják több pénzt. Tehát, hogy már, tehát az étrendkiegészítő, meg a mit tudom én, milyen más termékek vannak, az csak egy ilyen, csak hogy mondhassuk azt, hogy ez nem piramis játék.
Mint az Avon termékek, vagy az is eléggé.
Annak nem ismerem az üzleti modelljét, ezt nem tudom.
De azt is csomószor látom, hogy reklámozzák ilyen átlag emberek, tehát, hogy így Facebookon
igen,
keresztül.
Igen, az is ilyen direkt marketinges.
Olyan kozmetikai cuccok amúgy.
Igen, vágom, de hogy az is jön, hogy tehát magad alá tudsz szervezni embereket, vagy csak tényleg az, hogy árulhatsz avonos termékeket, tudom. És akkor kapsz jutalékot.
Azt nem tudom. De volt, hogy betaláltok a plázába, meg ilyen helyeken, hogy menjek oda, próbáljam ki, tudod, és akkor
A terméket? Vagy
a terméket. Na, a piramis játékot próbáljam ki.
Mert az ilyen MLM-eknél az szokott lenni, hogy azt mondják, hogy csinálnak neked valamilyen prezentációt, vagy elmondják, hogy ez hogy működik, de nem mondják el, hogy mit kell árulnod. Csak azt mondják el, hogy ez egy nagyon jó pénzügyi lehetőség, mennyit fogsz keresni, stb., de nem mondják, hogy mit kell árulnod. Az nem is derül ki. És aztán, amikor meg kiderül, akkor meg már késő, attól meg már, akkor meg már valószínűleg benne vagy az egészben.
Igen, meg beleraktál valamennyi pénzt, és akkor mondja kellemetlen, vagy ez ilyen nem tudsz úgy kiszállni, mert benne van a pénzed, és vissza akarod valahogy kapni.
Igen.
Igen.
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Sziasztok!
Ez itt újból a Content Café, és a mai epizódban visszatérünk a marketinges témákhoz. Go-to-market stratégiáról fogunk most beszélgetni, ugye ez a piacra lépés, nek a stratégiája, hogyan lehet piacra dobni valamilyen új szolgáltatást, terméket, vállalkozást, ilyesmi. Úgyhogy erről lesz szó a mai adásban.
De ugye a go-to-market az ugye azt jelenti szó szerint, hogy rálépünk a piacra. Tehát, hogy van egy termékünk, és akkor azt megpróbáljuk ugye piacra dobni, piacra vinni. És hogy maga ez, hogy a go-to-market stratégia, ez mit akar, és hogy miért van erre szüksége egy cégnek?
Azért van szükség egy go-to-market stratégiára, hogy legyen egy, ugye amikor van egy, tegyük fel, van egy vállalkozás, van egy újféle termékük, vagy egy újféle szolgáltatásuk, akkor annak nem feltétlen van meg az, hogy ki is a célközönsége, hogyan is kéne pozícionálni a terméket. Tehát az egész arról szól, hogy a go-to-market stratégia megmutatja, hogy kinek akarunk eladni, mit is akarunk pontosan eladni, és hogy így hogyan kommunikáljuk le az adott terméket a célközönségnek.
Akkor menjünk bele picit részletesebben ebbe a stratégiába. Milyen lépésekből áll, mit kell megfontolni egy ilyen go-to-market stratégia során?
Igen, az első lépés az, hogy meghatározunk pontosan ki az, akinek el akarunk adni, és B2B esetében ez úgy elindulhatunk onnan, hogy milyen cégprofilnak akarunk eladni, tehát milyen iparágban rendelkezik a cég, milyen iparágban van a cég, milyen bevétellel rendelkezik, hány alkalmazott, stb. Aztán egyet tovább lépve kik a döntéshozók, tehát kik azok a személyek, akik végül ténylegesen fizetni fognak a mi megoldásunkért, és ez ugye ezek ugye a marketing personák. Tehát amit meg kell határozni a marketing personákon, azok kívül kinek akarunk eladni, ugye az, hogy hogyan pozícionáljuk a megoldást. És akkor ennek részeként meghatározhatjuk az úgynevezett value proposition-t, meg a USP-t, a unique selling point-ot. Na most a kettő között az a különbség, hogy a value proposition az azt mondja, hogy mi az, ami úgymond én előny az ügyfél számára, tehát hogyha használja a mi megoldásunkat, akkor milyen hatás lesz neki, milyen pozitív hatása lesz az ügyfélnél, milyen előny keletkezik az ügyfélnél, ezt írja le a value proposition. És ezt nyilván úgy kell megfogalmazni, hogy az ügyfél számára ez érdekes legyen, vagy egy tényleges problémát oldjon meg. A unique selling pointnál pedig az a lényeg, hogy mi miben vagyunk mások, mint a versenytársak. Mert valószínűleg az a megoldás, amit kínálunk, az nem 100%-osan egyedi a piacon. Vagy ha a megoldás maga egyedi is, akkor más valaki is kínál megoldást ugyanarra a problémára, amit mi megoldunk. Tehát ha a megoldás egyedi, akkor azzal itt a probléma az valószínűleg nem egyedi. És ezért szükséges valahogy meghatározni azt, hogy mi miben vagyunk mások, a mi megoldásunk, miben más, miben vagyunk jobbak, mi az, amiben mi egyedibb megoldást adunk az ügyfélnek. És akkor ugye a value proposition-nál, meg a unique selling point-tal együtt megvan egy ilyen pozícionálásunk, hogy hogyan kommunikálunk a célközönség felé. Ami ugye az előbb megbeszélt cégprofil, meg a marketing personák. Tehát ez a második része, ez a pozícionálás. A harmadik része pedig hát mondhatjuk buyer journey-nek, hogy oké, megvan, hogy hogyan vonzuk be a célközönséget, hogyan ismertetjük meg a célközönséggel a mi megoldásunkat, de ugye B2B-ben ez sokszor hosszabb a vásárlási folyamat. És mi a hosszabb a vásárlási folyamat, ezért nem elég az, hogy egyszer elmondjuk, hogy hé, ha ez a problémád, akkor nekünk ez a megoldásunk, és akkor kész, megvan az üzlet, hanem sokszor edukálni kell az ügyfelet a problémával kapcsolatban is, a megoldással kapcsolatban is, és akkor erre ki kell alakítani egy ilyen buyer journey-t, hogy hogyan edukáljuk az ügyfelet a problémával kapcsolatban, aztán hogyan edukáljuk a megoldással kapcsolatban, és az egész meg legyen rendszerezve, hogy az ügyfelnek legyen egy ilyen könnyű út ahhoz, hogy eljusson az értékesítéshez. Tehát alapvetően ez a go-to-market stratégia, ez három részből áll a célközönség definiálásából, aztán a pozicionálásból, és a buyer journey-ből.
Jó, ugye mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy belüljük a célközönséget. Hogyan lehet megalkotni egy marketing personát és beazonosítani a célközönségünket?
Alapvetően úgy, hogy leülsz velük beszélgetni, tehát beszélsz a piaccal, beszélsz a célközönséggel, beszélsz olyan emberekkel, akiknek el akarod adni a terméket, és tőlük szerzel visszajelzést, hogy hát egyrészt, hogy ők milyen problémákkal küzdenek, nekik mi az, ami fontos, nekik mi az, ami miatt elkezdenék használni a mi szolgáltatásunk, vagy a mi megoldásunkat. Ez az egyik. A másik, ami hasznos tud lenni, hogyha olyan emberekkel beszélünk, akik nem a célközönségünk, tehát akiket nem akarunk célozni, vagy nem szeretnénk nekik eladni, és velük is beszélünk, hogy tényleg kapjunk egy ilyen 360 fokos nézetet, hogy milyen is a piacunk, kik vannak a piacban. Tehát ez az egyik. A másik adat, ahonnan tudunk ilyen insightokat gyűjteni, az nyilván, hogy már dolgoztunk együtt cégekkel, és látjuk, hogy mely cégeknél, tehát ha mondjuk van egy új szolgáltatásunk, ami némileg más, mint az előző, akkor látjuk, hogy az előző szolgáltatás az milyen cégeknél volt hasznos, milyen cégeknek, mely cégcsoportoknak vagy cégprofilnak tudta a legtöbb eredmény nyújtani az adott szolgáltatás, és akkor ehhez képest igazítjuk az új szolgáltatásunknak a célközönségét is, hogy hasonló cégek legyenek ebben is benne, vagy pont, hogy teljesen más célközönséget szeretnénk megcélozni, tehát a jó megoldás az valószínűleg az, hogy külső adatokra is támaszkodunk, tehát piaci információra is, ügyfélinterjúkat csinálunk, potenciális ügyfelekkel csinálunk interjút, és a belső adatokra is támaszkodunk, hogy látjuk, hogy igen, ennek a cégnek mi így tudtunk segíteni, és mely cégtípusnak tudjuk a legtöbb értéket adni.
Aha, és tovább menve ezt a unique selling pointot, meg ezt a value proposition-t, hogy tényleg mit tudunk nyújtani nekik, ezt hogyan tudjuk megfogalmazni?
Ahogy én tapasztaltam, azok a legjobb ilyen go-to-market stratégiák, amik nem bonyolultak, hanem amik nagyon egyszerűek, és amiket nagyon könnyű megvalósítani. Épp ezért itt például, tehát value proposition-nél csak tényleg meg kell határozni azt a 4-5 dolgot, ami a legnagyobb benefit az ügyfél számára. Ez általában vagy ilyesmi, hogy időt spórolunk az ügyfélnek, vagy az, hogy pénzt spórolunk az ügyfélnek, vagy az, hogy valamilyen folyamatot optimalizálunk neki, és akkor ezáltal levesszük a terhet a válláról, vagy például, ha valamilyen akár szoftverrel kapcsolatos dolog van, adattal kapcsolatos dolog van, majd a megoldásunk ilyenekről szól, vagy ilyen dolgokkal kapcsolatos a megoldásunk, akkor a minőség is fontos. Ugye szoftver esetében fontos a minőség, adat szolgáltatás esetében fontos a minőség. Tehát itt ez is lehet value proposition. Tehát itt meg kell ragadni azt a 4-5 olyan, maximum 4-5 olyan dolgot, ami az ügyfelek számára a legfontosabb a szolgáltatásunkból. És ugye ezt az ügyfélinterjúk által lehet kideríteni, és aztán ezt a 4-5 value proposition-t kell úgymond lenyomni az ügyfél tarkán. Hogyha valakinek, mit tudom én, adatminősége fontos, vagy a szoftver minősége fontos, akkor dolgozzon velünk. Vagy ha valakinek az a fontos, hogy megkapja a nem tudom, hogy, hogy időt tudjunk neki spórolni, akkor vagy, vagy számára az idő a fontos, és mondjuk hajlandó többet költeni, viszont cserébe több időt spórolunk neki, akkor, akkor ezt le tudjuk megfelelően kommunikálni, ezt az üzenetet. A USP-nél pedig az, azért fontos lekommunikálni, hogy mert az a baj, hogy nagyon sok B2B-ben nagyon sok olyan ilyen value proposition van, ami, ami ugyanaz. Tehát a value proposition az lehet ugyanaz, mint a versenytársainknál, hogy ők is időt spórolnak, ők is a minőségre törekednek, mindenki ugye jó minőségi szolgáltatást ad, mindenki nagyon hatékony megoldást ad.
Ügyfélközpontú.
Igen, mindenki ügyfélközpontú, meg mit tudom én. És ezért fontos a USP, mert a USP-nek meg pont az lenne a lényege, hogy, hogy mi miben vagyunk mások. Uh-huh. Tehát, hogy, és az általában ez a USP az arra szokott szólni, hogy hogy maga a metódusunk valamilyen formában egyedi. Tehát például egy olvastam egy ilyen design, vagyis egy ilyen marketing, egy ilyen kreatív ügynökségnek a USP-jét, ami arról szólt, hogy ők csak logókat csinálnak, tehát csak logókat készítenek, és van egy ilyen nagyon egyedi hozzáállásuk, hogy ők hogyan készítenek logót. És akkor ez van egy 5 lépéses ilyen logó process, egy ilyen logó folyamat, hogy hogyan csinálnak logót, és nekik ez a unique selling point, hogy ők ezt a folyamatot követik, hogyha neked tetszik ez a folyamat, és te célközönség vagy, akkor lehet együtt kéne dolgoznunk. Uh-huh. Tehát a value prop az arra szól, hogy az ügyfél mit kap, mit érzékel, vagy mi az a hatás, amit elérünk nála. A unique selling point pedig az, hogy mi belül, belsőleg milyen egyedi folyamattal rendelkezünk, mert az általában mindig egyedi.
Igen, értem. Szerinted ez a koronavírus helyzet, meg ez az egész járványhelyzet mennyiben befolyásolja a go-to-market strategy-t? Tehát, hogy aki mondjuk most lépne piacra egy termékkel, neki mit javasolsz?
Hát itt ugye az a kihívás, hogy nagyon sok cégben, ha nem is befagyasztották, de minimalizálni próbálják a költségeket, tehát csak olyan költségeket hajlandóak fenntartani, ami tényleg abszolút szükséges a cég számára. És minden olyan kiadást megállítanak, ami nem szükséges, ami nem abszolút szükséges. És épp ezért, hogyha a szolgáltatásunk az, vagy ha az a cég, az a szolgáltatás, amit mi adunk, az nagyon, hogy is mondjam, ilyen nice to have, vagy egy ilyen jó, hogyha van, mm-hmm. de nem alapvető, akkor ugye nehezebb lesz a dolog. Előtérbe kerül az ár, hogy milyen áron dolgozik, milyen áru a szolgáltatásod. És például nálunk is előjött az, hogy az a szolgáltatás csomag, azok a szolgáltatásaink, amelyek az ilyen klasszikus ilyen enterprise megoldás, ami drága, sokba kerül, hosszabb a sales cycle, azok így háttérbe szorultak, mert szimplán kevesebb igény van rá, mert kevesebb pénzt költenek az emberek, meg a cégek is. És előtérbe kerültek azok a szolgáltatások viszont, amelyek gyorsabbak, olcsóbbak, könnyebb elkezdeni, rövidebb a sales cycle. Tehát ilyenkor, amit csinálnak a cégek, legalábbis amit én tapasztalok, az az, hogy próbálnak rá erősíteni azokra a szolgáltatásokra, amelyeket egyszerűen könnyebb eladni. Amelyeket gyorsabb eladni, olcsóbb, ki lehet próbálni ingyen akár, és ezeken van a hangsúly. És tényleg háttérbe szorulnak az ilyen mamut szolgáltatások, amik drágák, aha. több hét vagy több hónap a megbeszélés, mert bizonytalan az egész, nem tudja senki, hogy mikor tér vissza a normális kerékvágásba az üzlet, és mindenki próbál spórolni, és egyszerűen fontos az ár. Ez akkor, hogyha olyan szolgáltatásunk van, ami nem egy must to have, hanem csak egy nice to have, mert hogy nyilván, hogy olyan szolgáltatásunk van, mint például van egy server hosting szolgáltatásunk, az ugye nyilván muszáj, mert weboldalnak mennie kell, annak muszáj működnie. Ellenve, hogyha valamilyen olyan szolgáltatásunk van, amilyen optimalizáló, vagy ilyen hatékonyabbá tevős, az annyira nem nyerő, mert ilyenkor nem hatékonyabbá akarnak válni a cégek, hanem csak szimplán
túlélni,
csökkenteni a költségeken. Tehát ha valahogyan át tudjuk alakítani a kommunikációt onnan, hogy hatékonyabbá tesszük a cégedet, vagy időt spórolunk neked, áttesszük oda a kommunikációt, hogy hogyan spórolunk neked pénzt, akkor az szerintem nyerő lehet.
Aha, ugorjunk már picit vissza még így a stratégia részére. milyen contenttel érdemes előrukkolni go to market során?
Ami fontos, tehát a content, igen, a content lesz az egésznek a magja. Uh-huh. Tehát az, hogyha megvan az egész stratégia, megvan alkotva a célközönség, vagy definiáltuk a célközönséget, a pozicionálás megvan, akkor az egésznek a magja lesz a tartalom, meg a tartalomgyártás. És a tartalom fogja megalkotni a gyakorlatilag a buyer journey. Tehát a content lesz az, ami végigviszi a potenciális ügyfelet onnan, hogy megismer minket, odáig, hogy ügyféllé válik, vagy hát, hogy elkezdődik az értékesítés. Tehát B2B-ben egy ilyen klasszikus buyer journey az úgy néz ki, hogy van egy ilyen awareness szakasz, ahol nem arról csinálunk tartalmat, hogy nekünk milyen megoldásunk van, hanem a problémáról írunk, és a problémát fejtjük ki, mert a legtöbb, tehát az embereknek a legtöbb része, a potenciális, tehát a célközönségünknek a nagyobbik része az ebben a szakaszban van, ahol még a problémáról ismerkedik, a problémát tudja, próbálja jobban megérteni. És úgy tudjuk a legnagyobb szeletet megkapni a célközönségünkből, hogyha itt próbáljuk őket elérni, ebben az awareness szakaszban. Tehát lehet úgy tekinteni erre az egész buyer journey-re, mint egy ilyen pipeline, hogy az elején megjelennek azok az emberek, akik rendelkeznek a problémával, ők vannak a pipeline-nak az elején, a pipeline közepén vannak azok az emberek, akik már nagyon pontosan ismerik a problémát, de a lehetséges megoldásokat még annyira nem tudják, és akkor ezen a szinten lévő embereknek nyilván ezzel kapcsolatban kell tartalmat gyártani, hogy milyen lehetséges megoldások vannak, hogyan válasz vendort, hogyan válasz szolgáltatót, ilyesmi. A pipeline harmadik részében pedig azok az emberek vannak, akik már ismerik a problémát nagyon jól, ismerik a lehetőségeket, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, és most már készen állnak arra, hogy büdzséről beszélgessünk, mennyibe fog ez kerülni, miért titeket válasszalak, miben vagytok mások, tehát egy értékesítési beszélgetésre készen állnak. Uh-huh. És az egész contentnek az a lényege, hogy vagy a content gyártásnak az a lényege, hogy a go-to-market stratégia contenttel legyen megvalósítva. Tehát az egész pipeline-ba legyen content, hogy végig tudjuk vinni az elejétől a végéig a potenciális ügyfeleket. Uh-huh. Tehát az egész tartalom a benzin gyakorlatilag egy go-to-market stratégia számára.
Igen, és amit most elmondtál, az így eléggé úgy tűnik, mint egy ilyen általános ilyen marketing stratégia, de azért a go-to-market stratégia meg a marketing stratégia az nem teljesen ugyanaz, nem?
Hát go-to-market stratégiát igazából, ahogy én tapasztaltam, szolgáltatások köré szoktunk csinálni, vagy termékek köré, tehát lehet az, hogy van egy cég, ahol többféle szolgáltatások vannak, uh-huh. és mindig szolgáltatásnak megvan a külön go-to-market stratégiája. Tehát megvan az, hogy ennek a szolgáltatásnak ki a célközönsége, hogyan kommunikálunk, milyen content kell, stb. És a marketing stratégia az meg egy ilyen céges szintű, ilyen magasabb szintű ilyen stratégia, hogy összes, vagy a cég úgy az egészében hogyan gondolkozik a marketingről, de szerintem a go-to-market stratégia az egy ilyen sokkal konkrétabb és sokkal szilárdabb.
Aha.
És sokkal könnyebb abból kiindulni, és azt megvalósítani. Aztán egy kisebb cégnél meg lehet, hogy nincs is go-to-market stratégia, hanem csak a marketing stratégia tartalmazza ezeket az elemeket, hogy célközönség, pozicionálás, buyer journey.
Hogyan mérhető egy go-to-market kampány sikeressége?
Ugye marketingben vannak különböző mérőszámok. Az egyik legnagyobb olyan mérőszám az, hogy hány leadet képes produkálni a marketing. Tehát hány ilyen MQL-t, marketing qualified leadet képes produkálni a marketing, és akkor ezáltal lehet mérni, hogy elkezdtük megvalósítani ezt a go-to-market stratégiát, és azóta ennyi lead érkezett be. Ez egy jó mérőszám lett bizonyos esetekben. Egy jobb mérőszám szerintem, hogyha nem a leadeket mérjük, hanem konkrétan a bevételt. Tehát, hogy mennyi bevételt hozott ez a go-to-market stratégia. És akkor ettől függetlenül ugyanúgy mérni kell az MQL számot, az SQL számot, mérni kell azt, hogy a pipeline-nak a különböző részein hogy mennyi ember van, milyen konverziós ráták vannak, tehát mérni kell mindent, de végső soron azt fogja eldönteni, hogy egy go-to-market stratégia sikeres vagy nem, hogy elegendő-e a bevétel, vagy nem. Tehát elérjük a bevételi célt, vagy nem. Mm-hmm. Mert előfordulhat az, hogy az MQL célt azt el tudtuk érni, tehát van elég lead, de azok nem konvertálnak valamiért, mert rossz a stratégia. Ellenben, hogyha konvertálnak eléggé, akkor meg inkább tehát a bevételt mérve tudjuk a ténylegesen megmondani, hogy működik-e stratégia, vagy nem.
Jó, és akkor utolsó kérdés. Hogyan tovább? Tehát oké, kikerült a piacra a termék, utána mikre kell figyelni?
Hát utána valószínűleg a folyamatos munka az a tartalomgyártás, a content, a pipeline-nak az összes részén, tehát az awareness szintjén, a pipeline közepén, a consideration fázisban is, meg a legvégén is. Az, ami egy folyamatos munka, illetve folyamatos optimalizáció, hogy hol állnak meg a buyer journey, tehát a buyer journey-nek az optimalizációja, hogy a pipeline, buyer journey, tök mindegy, hogy hívjuk, de hogy hol állnak meg az emberek, hol hullanak ki a legtöbb emberek a weboldalon, és itt ami nagyon fontos mérni valahogy, hogy tehát azért veszélyes, hogyha az MQL-eket mérjük, mert marketinget, tehát a marketing lehet sikeres úgymond, hogyha produkálja a megfelelő MQL számot, a leadeket, de hogyha azt a sales nem tudja őket konvertálni, akkor teljesen fölösleges, hogy vannak leadek.
Igen.
Épp ezért az lenne az a legjobb megoldás, hogyha a bevételt nézzük, és a marketing is a bevételt nézi, meg a sales is nyilván a bevételt nézi. És akkor ebben a kontextusban próbáljuk optimalizálni az egész buyer journey-t. Hogy nem azt próbáljuk elérni, hogy több MQL legyen, és akkor arra optimalizálunk mindent, hogy több lead legyen, hanem arra optimalizálunk mindent, hogy több bevétel legyen. És hosszú távon szerintem ez lesz a legfontosabb, hogy a sales is, meg a marketing is egy cél érdekében dolgozzon.